Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság agyelsorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, jó reggelt kívánunk, jó reggelt kívánunk. Villódzó mikrofonok mögül köszöntjük kedves hallgatóinkat, azért, mert hogy Endre nem találja a gombokat, mert...
Megtaláltam de a gombot. Igen.
Kántor Endre van a Millás reggeli műsorában benne.
És itt a Mihálovics András, ismét 90. Itt a Millás reggeli műsorában 8. benne.
0630-as 698-098-0 SMS, WhatsApp és Viber számunk is ez. Lehet mindenféle óhajt-sóhajt észrevételt tenni. Azt kérdezi például a hallgató, hogy a bérfőzés mennyire megy, nem kérdeztük meg a Pálinka Nemzeti Tanácstól. És azt viszont ezért nem tudjuk megválaszolni, viszont az, hogy kiszuszog, azt sem tudjuk megválaszolni. Nem tudom, én direkt homlok magasságba tartom már a mikrofont, hogy e vád alól felmentsem magam, de ezek szerint ez is kevés. Kényszerben nem ott váltottam vissza a palackaimat, ahova mennék vásárolni, viszont csak ott váltatom vissza az utalványt.
Igen.
Írja a hallgató.
Ez mindenhol így van. Valóban az utalványt abban az üzletben tudod levásárolni, ahol ami kiadja az automata, tényleg, de hogyha mondjuk applikációval csinálod, akkor meg nem. Akkor meg visszautalódik a számlaszámodra, vagy pedig jótékonykodhatsz vele.
Tehát akkor még egy applikáció kell?
Hát nem probléma, ez szerintem a digitális korban elfér.
A latte on yacht jobb, mint az avokádó?
Igen.
Mert Endre ezen, hogy az avokádós...
Nem, ez nem szeretem ezeket. Mondom, ezek ilyen füstjelek, tehát amikor nem történik semmi, akkor lehet mondani valami nagyot, hogy aztán azt felkapja mindenki, és arról beszélgessen, hasonlóképpen, mint a Párizs Olimpia megnyitón félreértelmezett jelenetek sokasága. Tehát én azt mondom, hogy lépjünk ki a zsugorfóliából, nyíltan tekintsünk a kultúránkra, és akkor meg fogjuk érteni, hogy mi miről szól. Na de, most nem oda kell menni Párizsba, hanem Dohába, mert Katar a célországunk.
Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Katar tehát a célország, az AI technológia vezető országai között Katar is ott van, hivatalosan a katari állam. Ugye egyébként egy emírség a Perzsa-öbölben nyúló katari félszigeten, és csak Szaúd-Arábiával osztozik a szárazföldi határon, és egyébként körülbelül 8-ada Magyarországnak a területe, a népesség pedig kb. Harmada. Nagyrészt sík, alacsonyan fekvő sivatagból áll. Nem is volt itt semmi, csak ilyen szerencsétlen tevehajt csárok, meg egy pár ilyen törzs, amikor egyszer csak kiderült, hogy a világ legnagyobb földgáz és kőolaj készletével rendelkeznek. Azt hiszem földgázban a legnagyobb, kőolajban pedig az egyik legnagyobb. Na itt aztán gyorsan meg is változott minden, és elképesztő virágzásnak indult Katar. Úgyhogy Dohát pedig szerintem sokan ismerik már. A lakosság kb. 80%-a ebben a fővárosban él, de mindezt jobban el tudja mondani nálunk Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezető, adótanácsadó partnere, aki itt van a vonalban. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok! Így van, Bandiában, majdnem mindent elmondtál.
Hát akkor köszönjük az interjút, Zoli. Nagyon kellemes napot.
Csak egy kis bearangozó volt.
Igen, nagyon. Túlspirázta kicsit a srác. Mindegy, adjuk.
Olimpia teljesen megnyitotta a gondolkodását.
Igen. Széttágította a szana széjjel a látókörét.
De egyébként azért ez, mert a hőmérséklet is most már kezd a katari hőmérséklethez közelíteni.
Na,
és így annyira beérett katari hangulatot, mert valójában Magyarország és Katar között nagyjából ez most jelenleg a közös vonal. Másban sajnos nem nagyon hasonlítunk, de pontosan úgy van, ahogy mondod. De egész konkrétan földgázban a világ harmadik legnagyobb tartalékával rendelkeznek, olajban nincsenek top 10-ben, de az LNG-ben, tehát a liquid natural gázban a Qatar Energy az a világ legnagyobb cseppfolyós gáz előállítója. Tehát ez a kis ország, ez tényleg egy hatalmas utat járt be, de egyébként a történelmükre ránézzük, és egyébként a világ leggazdagabb országa is volt. Mindez azért van, mert ugyan több mint 2,7 millió embert számoltak így össze, de abból közel 300 ezer csak az ő lakosuk, tehát aki állampolgár. A többi az vagy ilyen expat, tehát ott dolgozó külföldi, vagy egy ilyen munkás bevándorló, ami a indiai, vagy abból a térségből van. Tehát azért nem osztogatják itt se könnyen az állampolgárságot, és hát emiatt ezek a baromi magas számok emögött ezzel az arányszámmal oszlanak meg. Tehát nem néztem, hogy milyen expatnak lenni, vagy munkásnak lenni Katarban. Nem hiszem, hogy annyira nagyon jó lenne, de biztos, hogy már nem csak az éghajlat miatt, de nyilván megfizetik, de azért ezek a környezetek nem arról híresek, hogy különösen ilyen kedvezően fogadnák ezeket az embereket. Nyilván használják őket, és szükségük is van rá, a történelmük okán is. Hát ugye ők gyakorlatilag Katar, amelyik ma ilyen 700-800 ezeres város, és az ilyen siófok méretű városként indult, tehát 20 ezer főről indult az 50-es években. Tehát azért ezek eléggé markáns növekedések. A történelmük egyébként tényleg röviden nagyjából úgy van, ahogy te mondtad. Ez egy különböző szaudi uralkodás volt a 1800-as évek végéig. Utána az ottománok jöttek, közben a jelenlegi Tani család is már ott volt, jelen volt. 1915-ig voltak ugye az első világháború végéig az ottománok, akkor lett az ottomán birodalom szétverve. Vagy 1916-tól 71-ig brit protektorátus lett, és az ő idejük alatt indult el 35-ben az olajkitermelés, ami egyébként az öbölben viszonylag késői, tehát az arab öbölben már a 10-es években, az 1900-es években az első helyen Iránban kezdtek el olajat kitermelni, tehát itt egyszer azért mindenkivel sor került, és hát 71 óta függetlenek. Amit láttunk, hogy hát gyakorlatilag ez a prosperitás, amiben ők élnek, ez nagyon komolyan megindult. Na most azt kell látni, az egészen a fekvése, azt nem tudom, hogy mennyire jó vagy rossz, érzékeny a fekvése sok szempontból, mert gyakorlatilag, ahogy mondtad, egy félsziget, amelyik Szaúd-Arábiával van összekötve. Szaúd-Arábiával voltak vitáik, ezeket rendezték, a közel, tehát délkeletre van tőlük az Arab Emirátus a maga komplexitásával, és tőlük északabbra van, úgymond Irak alatt Kuwait. Tehát ők ilyen igazi törpe állam, és próbálnak ebben a környezetben egyensúlyozni. Úgy tűnik, hogy Al-Thani család ezt nem csinálja rosszul, de ők egyébként gyöngykereskedelemmel foglalkozták. Tehát ha nem lett volna ez az olaj, akkor máig is a gyöngykereskedelemnek a mesterei lennének. Egyébként ugyanez volt az arab Egyesült Arab Emirátusokban is. Tehát halászat, és ez volt a két fő forrás. Hát ez egy kicsit megváltozott, ahogy így beszélünk erről az egészről, és hát azt látjuk, hogy Katar gőzerővel berobbant, a világ leggazdagabb, ugye legmorsabb egy fölöktő jövedelmet hozta, és hát ennek része az AI is, tehát önálluk ez egy nagyon komoly, tehát amiért az utolsó állomása AI-n a Katar, hogy lássuk azt, hogy egy olyan ország, egy olyan nemzet, mint Katar is egy hatpilléres AI stratégiát, nemzeti AI stratégiát fogalmazott meg, amiben a hat pillér nagyjából az edukáció, az adathozzáférés, egyébként nekik azt hiszem 94%-os az internet penetrációjuk, tehát a világon egyik legmagasabb, a foglalkoztatásban vegyen részt, az üzleti és a kutatásban és az etikában is jelenjen meg ez az egész AI gondolat. És hát ugye úgy néz ki, hogy ők ezt nagyon, hát mi állami pénz vagy monarchia pénz, mert egy monarchiáról beszélünk, tehát itt az állami pénz az uralkodó család pénze. Itt nagyon úgy néz ki, hogy egy teljes vertikumban gondolkodnak. Tehát itt egy ilyen tudásalapú gazdaságot szeretnének felépíteni. Nem tudom, hogy hány évre én néztem, de nem úgy tűnik, hogy a földgázuk azért elfogyna rövid időn belül, tehát nem a leállási időszakra készülnek, mint mondjuk Dubaj készült, vagy próbált ezt áthidalni, hanem ők még ennek azért a derekán vannak bőven. De nagyon úgy néz ki, hogy ebbe az irányba próbálják ezt a nemzetet vinni. És hát ami látszik ebből az az, hogy ez a tudásalapú gazdaság, amit ők tényleg az AI-jal meg akarnak tolni, az nagyon, nagyon jó irányban tud fejlődni. Tehát ők nagyon azt látják, hogy be akarják az AI, mivel hiány van a világon az AI tehetségekből, és hát ugye miatt az egész juttatás, bérezés, minden igen megrágult, ezért ők az felsőoktatásban az adattudományok, a data science és az AI-t azt az összes egyetemükre betolták. Tehát gyakorlatilag ezt ők nagyon-nagyon erősen támogatják, tehát az oktatási lábát nagyon megerősítették. Ugye ehhez van ez a nagyon, nagyon magas internet használat, illetve gyakorlatilag hát ugye nyilván az internet színvonal is nagyon magas. Na most ők úgy gondolják egyébként, hogy az AI, az AI tudás az életrajzok, önéletrajzoknak, tehát a civiknek is meghatározó része kell, hogy legyen. Tehát, és ami nagyon érdekes, hogy ők az AI-nak a gondolkodását azt az iszlám filozófiával egy kicsit összhangba is hozzák. Tehát ők azt mondják, hogy amikor bizonytalanságban kell dönteni, akkor hát úgymond az érzékelés vagy alapú döntésekből inkább így a tapasztalatira tudnának átmenni, és az iszlám filozófiának is a része. Tehát úgy néz ki, hogy az AI-nak az alkalmazása az itt egy kedvező táptalajra szolgálna. Most hát ami szintén látszik, hogy ide ezeket a tehetségeket vonzani nem túl nehéz, mert az adórendszere az legrövidebben nagyjából hárommondatos, tehát az egyik, hogy nincs áfájuk se. Ezt látjuk, hogy a zenészség azért ezen a körön már túl van, ők be kellett, hogy vezessenek az egyensúlyuk miatt egy 5%-os, itt is szó van egy 5%-os forgalmi adóról, de ez nem jelentős. Van fogyasztási adójuk, ami dohány és itt tovább alkohol, energiaitalakra elég jelentős, tehát 100%-os, de egyébként nem egy olyan veszedelmes történet. A társasági adójuk az igazából 10%, de itt is vannak elérhető kedvezmények. Ami itt aztán nyilván az olajtársaságok azoknál azért egy picit ez a történet más és speciális. Helyi adójuk nincs, és az SZIA-juk pedig úgy néz ki, hogy a munkabérekre, meg ezekre nincsen semmi.
Tehát akkor jó itt olajtársaságnak lenni, nem? Tehát akkor fióktelepet létrehozni, és akkor eléggé sima liba a sztori.
Igazából ez egy ilyen, amikor egy családi vállalkozásba folyik nagyjából egy nemzetgazdaság. Tehát azért az egy elég komoly helyzet. És itt igen, csak így tudják szerintem ezeket az embereket ide vonzani, mert azért a világnak nem a legkedvező földrajzi fekvésű helye. Uh-huh. De nagyjából úgy néz ki, hogy ezt az AI marketet, ezt az egész piacot, ez is táplálja. Tehát nagyjából az derül ki, hogy tesznek is bele pénzt, meg egyébként van is egy adókörnyezet, ami nyilván általánosságban nagyon jó, tehát nem az AI miatt bolondították meg az adókörnyezetüket, mert ők ezt eleve csinálták. Aha. Tehát az AI az pluszba jött ehhez, de nagyon úgy néz ki, hogy ezek a dolgok, tehát ahol van pénz, és van egyfajta akarat emögött a dolog mögött, ott az AI viszonylag gyorsan meg tud indulni, mert oda kell vonzani a tudás, és a tudás meg emberek, és az embereket meg jövedelemmel lehet valamilyen módon oda vonzani. Hát és Katar ezt az irányt választotta. Tehát úgy néz ki, hogy abszolút AI irányban akarnak menni. Láttuk AI-t például Dubajnál, az Egyesült Arabok, ahogy gyógyászati szempontból akarták ezt egy irányba tolni, de egy látszik, hogy az öböl gazdagsága az gyakorlatilag részben ebbe az irányba is kezd befordulni. Azt nem gondolom, hogy ők hosszabb távon AI vezetők lennének, de azt viszont gondolom, hogy masszívan tudnak olyan társadalmi és olyan technológiai modelleket bevezetni, amelyek ezt a fajta modern világot egyértelműen meg tudják ejteni, és annak az előnyeit el tudják.
Hát még lehet egyébként, hogy a terület, mint az egész, amiről beszéltünk mesterséges intelligencia kapcsán, az komoly központ lesz, lehet, hogy nem lesz a vezető, de hogy komoly központ lesz, mert oda tudják vonzani a cégeket, a kutatás és fejlesztést ugye arra van pénz, és hogyha az oktatásba is még fektetnek, akkor még azt a lábát is meg tudják. Tehát azért van ebbe perspektíva.
Igen, ők az oktatást nagyon erősen mutatják, és szerintem talán ez az utolsó állomás az AI-nak, tehát a 21. századi iparágokban ez egy elég fontos pont, hogy szerintem egyrészt ez egy jó példa lehetne is. Nyilván nem kell az AI mögé egy olajipar elsődlegesen, de ha van, az nem egy hátrány, vagy gázipar, de egy biztos, hogy az oktatással kezdődik, és ezt azért ők felismerték, és azért ez azért érdekes, mert itt azért tegyük hozzá, hogy a Dohai Egyetem a gyöngycsalászat korában valószínűleg nem is létezett. Tehát itt azért a 30-as évekről beszélünk, tehát itt nem európai kultúráról beszélünk, ahol több száz éves egyetemek vannak. Itt tényleg úgy, ahogy mondta te is, semmi nem volt. Tehát ezek gyöngycsalászok, meg gyöngykereskedők, meg ami még jött, azzal kereskedtek, és ez a viszonylag nomád arab társadalom tart most 2030-ban lassan ott, hogy gyakorlatilag ezeket a kérdéseket simán föl tudja venni, és be tudja fogadni.
De az a kérdés, hogy akkor miért nem megy oda a világ összes cége, ha már ennyire jók ezek a kondíciók, ez most egy kicsit
állnai
kérdés.
Még csak most kezdik megágyazni a sztorit szerintem. Hát,
igen, szerintem azért nem mennek oda, mert egyrészről ezért ez egy...
Egy iszlám állam.
Igen, így van. Doháról azért már, meg Katarról nagyjából ismerjük ennek a monarhiának a működését. A foci EB körül is volt már épp elég balhé körülöttük. Sem volt egy egyszerű népség, de azért mi mindig, tehát ilyet nem szabad elfejteni. Attól, hogy mi Európából nem megyünk oda, az nem jelenti azt, hogy Ázsiából nem mennek oda.
Igen.
És én azt gondolom, hogy nekünk azért azzal szembe kell nézni, hogy ezek a hotspotok, ha így hívjuk őket, ezek a hotspotok nagyon be tudnak indulni, úgy, hogy mi észre se vesszük. Uh-huh. Mert éppen nem megyünk oda, mert egyébként azt gondoljuk, hogy mi a fenének menjünk oda. De azért, ha belegondolunk egy indiainak, aki Indiából érdeklődik mondjuk AI iránt, és azért nem kevesen vannak, akkor annak azért mekkora karrierépítési lehetőség lehet mondjuk egy Dohai Egyetem elvégzése után egy jó állás, vagy ott kutatni.
Igen.
És utána rögtön ez a technológia már el is tud menni Indiába, és így tovább. Szóval azért itt nekünk kicsit vissza kell zökkenni a világ gondolkodásba, és ez nehéz. De én sem gondolom, hogy az európai játszatért, hogy az amerikaiak fognak ott működni.
Igen, igen.
De az átfaj biztos. Tehát, és egyébként van érdekes, tegnap néztem pont, hogy a digitális nomádoknak is egyébként nagyon megágyaznak sok országban, most már Ázsiában is. Aztán különböző vízumokkal, Japántól kezdve ilyen 6 hónapos vízumokkal, lehet, hogy itt is ugyanez lesz, hogy a digitális nomádok és egy csomó más is még ide rátelepül erre a rendszerre.
Oké, nagyon érdekes történet. Köszönjük szépen, Zoli, hogy beavattál minket az AI-ba is, Katar és Doha szempontjából.
Így van, aztán jövő héttől már indul a zöld energia.
Oké.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen. Köszönjük.
Sziasztok.
Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezető adótanácsadó partnerével beszélgettünk a mesterséges intelligencia kapcsán most Katarról. Nagyon jó mondat volt, hogy egy kicsit vissza kell térni a világi gondolkodásra. Van egy manchesteri zenekar, akik magukról azt állítják, hogy olyan zenét játszanak, groove, funk, rock és pszichedélia keveréke népzenei motivumokkal, amit olyan zenét játszanak, amit Jézus is szívesen hallgatna. Nem véletlenül, nem, semmi, ezt magukról mondják.
Ne érzékenyítsél!
És magukról mondják, és a zenekar neve a Bethlehem Casuals, úgyhogy ez következik most itt a Millás reggeliben.
Folytatódik az adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
kérem szépen, az AI technológia vezető országai közül Katarba kalandozunk. Feledi Botond külpolitikai szakértő fog beavatni bennünket a katari hétköznapokba. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Képzeld el, hogy a minap láttam egy kommandós filmet, messziről indítunk, de hidd el, hogy lesz kifutás ennek a dolognak.
Már izgulok.
És
Maradj Andrással!
Az volt benne, hogy hát kérjünk légitámogatást, mert jönnek ezek a tálibok, és végünk van, mondja az egyik kommandós a másiknak, azt mondja, az még 30 perc, mire ide érnek, mert Katarból jönnek. Hát ebből következtetek arra, hogy Kína nem sok sót eszik meg Katarban.
Fűha, azt a tényleg nagy csavarral, akkor ezt leszúrtuk, ezt a piruettet első kérdésnek, gyönyörű. Az a helyzet, hogy nagyon jó helyen fogtad meg a történetet, mert valóban egy olyan országról van szó, aki egyszerre egy jelenleg is legalább 10 000 fős amerikai légibázist befogadott és a mai napig üzemeltet. Tehát az azért gyakorlatilag, amikor a szaudiak elkezdték egy picit kijebrugdalni az amerikaiakat még 15 éve, akkor Katarban megnyitották ezt, és ez egy óriási diplomáciai győzelemnek számított Katar részéről. Akkor egyébként az éppen még friss 30-valahány éves uralkodó ezt belpolitikai célokra is felhasználta, tehát ez egy úgy kül, mint belpolitikai célokat szolgáló döntés volt. És ezzel párhuzamosan 2012-t írtunk, amikor azt is meg tudták játszani, hogy amerikai engedéllyel, tehát tudatul a Washington is jóvá hagyta, feltetőleg valamilyen tacit módon, de a Szíriából kirúgdalt Hamasz és különböző muszlim testvériség részeknek is adott menedéket.
Van egy bázis, és és ott megférne a Hamasz menekült ügyi szárnyos.
Nem a bázison, nyilván. Tehát azt tudjuk, hogy ott elég kényelmes életük volt. Ugye hivatalosan azt mondták, hogy az amerikaiaknak, hogy azért jó, ha ők befogadják, mert akkor a szemüket rajta tudják tartani. Ezt ugye tavaly október 7 óta tudjuk, hogy vagy nem akarták rajta tartani, vagy nem sikerült rajta tartani, de Katartól nem származott előzetes intel a Izrael elleni terrortámadásról. Viszont cserébe most rettentő aktív közvetítők. Hát gyakorlatilag ugye ezt a mikroországot, iszonyatosan gazdag mikroországot a közel-keleti közvetítővé akarja növeszteni az uralkodó család, és ebben nem állnak rosszul, hiszen ugye mondjuk 4 fogoly kiszabadításáról, 4 plusz izraeli túsz kiszabadításáról tudtak gondoskodni, de a tárgyalások...
Igen, és hát a közel-keleti konfliktusban állandóan katari közvetítésről hallani, volt ugye katari labdarúgó világbajnokság, tehát így nagyon felkerültek
igen,
a...
Igen.
Most ugye, mint az AI meghatározó országáról beszélünk, tehát azért ott pörögnek a dolgok.
Benne voltak az amerikaiak afganisztáni kivonulásába, tehát katari bázisra vitték azokat az afgánokat, akiket sikerült kihozniuk, és akik segítették őket az ottani időszakban, és képzeljétek el, benne voltak egyébként a többek között ENSZ közvetítéssel zajló ukrán-orosz gabona megállapodásban. Tehát tényleg egy nagyon komoly diplomáciát építettek ki. Ez azért alapvetően annak köszönhető, hogy ha nagyon sokféle módon tudjuk két részre osztani a közel-kelet országait, de vannak a muszlim testvériséget megtűrő támogató országok, ugye ez lenne Katar, Egyiptomban ugye megbuktatták ezt a elnököt, a Morsi nevű elnököt annak idején, de mondjuk Nyugat-Líbia szintén ilyen, és aztán vannak azok, akik ezt nagyon ellenzik, ezek ugye klasszikusan az öbölmenti többi monarchia. És ebből az arab tavasz idejére egy nagyon komoly ellentét alakult, mert hogy a katariak támogatták a muszlim testvériség különböző helyi szervezeteit, Gázával bezárólag, viszont a többiek meg a másik oldalra tették a tétjeiket, és így aztán egy Katarral szembeni embargó és blokkád alakult ki 2017-re. Ugye ekkoriban kicsit korábban indítják el az Al Jazeera-t, hogy legyen saját televíziójuk, ami a saját igazságukat tükrözi. Itt az egyik ilyen blokkád közti kis megállapodásnak például része volt, hogy akkor az egyiptomi muszlim testvérekről nem fognak már pozitívan hírt adni az Al Jazeera-ban, ami természetesen papíron szerkesztőileg független. Tehát egy nagyon izgalmas diplomáciai hadjáratot folytattak, ennek megfizették az árát, 2021-ben egyeztek ki egyébként Riadban és a GCC-ben a öbölmenti országokkal.
Botod, bocs, hogy félbeszakítalak egy ilyen hiperhivatkozással, igen. Menjünk már el az Al Jazeera vonalra egy mondatra, hogy azóta hogy látod a csatorna teljesítményét, mert hogy volt azért ennek egy korszaka, amikor oda sikerült vonzani egy csomó olyan szerkesztőt, műsorvezetőt, akik nagy nyugati csatornákon, BBC-n, CNBC-n, CNN-en nevelkedtek, és ott lettek híresek, és úgy tűnt, hogy egy egészen komoly, tényleg objektív nagy hírcsatornát hoznak létre.
Na, a kezdetekben ez egyértelműen ennek tűnt, tehát tényleg, ahogy mondod, elhozták a nagy neveket, és az angol nyelvű adás az világszínvonalon.
Igen.
A kritikusok szerint ugye eleve szétválik az angol és a nem angol nyelvű, alapnyelvű adás, másrészt pedig megjelennek azok a tendenciózus, mondjuk úgy, hogy a katari általáni családnak a diplomáciai érdekei, tehát hogy mikor volt éppen Amerika kritikus, mikor csavarták egy picit föl vagy le az antiszemitizmust. Én nem világítottam át a csatornát, tehát most csak tényleg azt mondom, hogy a kritikusok ezzel szoktak jönni, hogy azért ez megtalálható benne, de gondolom, hogy ez is alapvetően az arab nyelvű adásban, tehát nem a világban akarják ezt sugározni. Tehát ilyen szempontból, hát mint minden az országban, ami gyakorlatilag egy családi ország, azért nincsenek független dolgok. Most ugye papíron létrehoztak egyébként egy kvázi ilyen parlamenti tanácsot, nem így hívják, de nagyjából ilyesmi szerepet szánhattak neki, ahol lehet választani. Ugye ez azért elég szokatlan és újszerű
igen.
dolog.
Mert általában puccsal szokták a hatalmat átvenni, meg átadni. Ugye?
Vagy igen, tehát ők is nem büszkék arra, hogy nem volt családon belül se puccs, mert hogy ezeket időben menedzselték.
Viszont hát azért jó, azért mondjuk az a menedzselés, ugye azért, hogy is mondjam, amíg a fater éppen Svájcban volt egy ilyen szanatóriumban, akkor addig így volt egy ilyen kis hatalomátvétel szerű, amit így, jó, tényleg lehet, hogy menedzselték a végén.
Jó, hát a testvérét is meg ki kellett zárni a különböző elérésekből, de csak lemondott egy saját magától megírt levélben, nem tudjuk hányan álltak mögötte, de...
Igen.
Kérhetnék
egy... De vér nélkül, na, igen. Azt akarom mondani, hogy vér nélkül.
Vér nélkül, nem, ez, tehát, így, ez így korrekt, igen.
Egy földhöz ragadt dolgot kérdezhetek, mert... Én a Zolitól is megkérdeztem, hogy ha ennyire jók a kondíciók adózási, gazdasági szempontból Katarban, akkor miért nem lett a világ, vagy miért nem a világ egyik gazdasági súlypontja? Tehát milyenek a, és azt mondta erre a Zoli, hogy mert egy iszlám ország mégiscsak. Szóval milyenek a katari hétköznapok? Mert így innen Magyarországról hajlamosak vagyunk egy kalap alá venni, hogy ott arabok vannak,
mert akkor... Milyenek a budapesti hétköznapok?
Akkor, hát azt meg az arabok nem tudják, ugye? És akkor azt gondoljuk, hogy elmegyünk valamelyik arab országba, ott ugye a csajoknak burkába kell járni, meg nem vezethetnek autót, meg azért oda kell figyelni, hogy ne rövid nadrágba járjunk, meg néha botos emberek jönnek, ha nagyon csúnyán viselkedünk, és jól elagyabugyálnak bennünket. Szóval Katar ebből a szempontból a felvilágosultabb, világiasabb arab államok közé tartozik? Vagy hogy kell ezt elképzelni?
Hát számos mérce szerint igen, tehát vannak például női miniszterek a kormányzatban. Tehát azért ez néhány szomszédos helyen nem lenne elképzelhető. Ugye, ha most nagyon-nagyon messziről nézzük laikus szemmel, akkor a muszlim testvériség ebből a szempontból egy fokkal kevésbé rigorózus, mint a vahabita, neoszalafita, a öbölmentiek által jobban képviselt vallási irányzat. Ugye eleve rengeteg vendégmunkás van, akikkel viszont hát nagyon keményen bánnak, tehát az egy friss intézkedés volt, hogy az exit vízumot kivezették számos vendégmunkás körben, illetve hogy már nem feltétlen kell a munkaadó engedélye ahhoz, hogy egyáltalán munkát váltson, tehát azért eddig ez kvázi egy majdnem lepapírozott rabszolgaságnak minősülne európai szemmel. Ebben ők most lépegetnek előre, hogy nagyobb legyen a szabadsága a munkavállalóknak, és hát emberjogi szempontból azért számos kritika éri, tehát ezeket könnyen meg lehet találni, hogy ki mit posztolt az uralkodó családról. Ugye itt is van kiberbiztonsági törvény, amire persze elmondták, hogy az uralkodó család védelmét szolgálja, már a kritikusok le tudták vezetni a létező esetekből, hogy ez azért egyes bloggerek elég gyors elhallgatotását hozta. Tehát ilyen szempontból nézzük, akkor azért van ebben, tehát nem Riadnak kell elképzelni, pont ezért is lehet ilyen eszmei ellentét köztük. Nyilván verseny ez Doha és Abu Dhabi, tehát ebből a szempontból ők azért ott egy picit pont amit mondottok, hogy akkor melyik nyugati egyetem hozza oda a kampuszát, melyik bankit, fiókot, tehát van egy egészséges verseny, viszont egyértelműen Katar volt az, aki a hivatalos adatok szerint a legtöbbet költötte az amerikai egyetemi finanszírozásra, tehát ez most a pontos dátumra nem emlékszem, tehát több mint egy évtizednyi adat, de több mint 5 milliárd dollár pénz ment el arra, hogy amerikai egyetemeket behozzanak az országban.
Igen, csak a hallgató meg szkeptikus azt írja például, hogy Katar úgy lesz AI nagyhatalom, mint turisztikai centrum. Még öntik bele a pénzt minden megtérülés és gazdasági racionalitás nélkül, addig pislog, anélkül meg nulla lesz, pedig egyszer jön majd a kijózanodás. Ez is egy ilyen jogosnak tűnő felvetés, mert hát ugye...
Nem tudom, azért az mondjuk ellene szól, hogy ellenérv, hogy ennyi pénzzel azért fel lehet építeni dolgokat, tehát ki tudja.
Hát fel lehet építeni dolgokat, és ugye amit sokkal kevésbé látunk, de néha itt a reggeli műsorokban megbeszéltük a másokból menti országok kapcsán is, hogy azért meg tudnak vásárolni ám cégeket, amik máshol vannak, és ezek lehet, hogy néha a szuperén alapok különböző átüteiben vannak benne, de azért ugye itt volt, amit korábban beszélgettünk az Emirátusok kapcsán, a Microsoft felvásárlása, tehát hirtelen megjelenik egy olyan AI cég, amire a Microsoft rá akarja tenni a kezét, mielőtt a kínaiak elviszik, tehát lehet nagyon komoly dolgokat csinálni, lehet vásárolni, leginkább nyilván mergers acquisition lesz nekik az izgalmas, tehát nem a vendégmunkásokból fognak építkezni, de be fognak tudni hozni olyan elemeket, és tudnak olyan globális hálózatot építeni. Tehát Szingapúr is pici, de azért a Temasekről mindenki tud, nem? Szóval, hogy azért ezt hasonlóan kell elképzelni, szerintem egy picit később indultak, de nem sokkal, és ilyen szempontból bőven-bőven van esélyük, hogyha az uralkodó család egyébként ezt jól viszi, és nem a belső ellentétekre megy el, meg a látványpékségre.
Oké, akkor viszont fordítanék egyet a kérdésen, hogy ez a nagy fejlődés, fejlesztés az olajállamokban, ez nem okozhatja a társadalmi rend megváltozását? Mert ha én azt akarom, hogy én legyek a világ vezető AI hatalma, ha a sivatagba építek egy síközpontot, hogy tessék, jöjjetek ide nyáron síelni 40 fokba, ha rendezek egy labdarúgó VB-t azért, hogy felkerüljek a térképre, akkor nem óhatatlanul megváltozik a társadalmi berendezkedés, hiszen nem titkoltan a nyugati cégekre lőnek, és a nyugati cégeknek meg valamilyen fokon szerintem ilyen nyugati életvitelt kell hozniuk az országba. Vagy ezt nem engedik?
Hogy mondjam, szerintem nagyon európaiasan közelítjük meg ezt a kérdést. Tehát ez sokkal inkább úgy fest, hogy tényleg egy nagyon picike lakosság van, akik hát kis túlzással mind a családnak a ágabogai meg ismerik egymást. Van néhány indián törzs, akik a bentlakos, hogy mondjuk szépen, bocsánat, őslakosok, akik bent a sivatagban nem is kapnak képviseletet és el vannak nyomva. És emellett ugye van a egészen elképesztő számú vendégmunkás. A vendégmunkások, ahogy mondtam, azok azért nagyon-nagyon lecserélhető emberek, és igazából nem arra gondolnak, hogy a 2 millió ember kiképeznek majd katari állampolgársággal AI szakértőnek, hanem hogy meg tudják azokat venni, akik ide akarnak jönni, és olyan rezsimet tudnak adójogilag fogyasztásban és a városban kínálni, ami miatt ez vonzó lesz. Vagy pedig szépen jönnek a Filipinokban és megvásárolják. Tehát nem a társadalmi berendezkedés aztán a legstabilabb része lesz és kell, hogy maradjon ennek a történetnek, mert az általános család nélkül nem lesz Katar. Ami lehet, hogy sokaknak érdeke, és ezen sokan fognak dolgozni, de alapvetően éppen, hogy ők ezt akarják stabilizálni, és erre a rendre dolgoznak generációk óta. Tehát ebben az AI ipar nem fog változást hozni, legfeljebb beruházásban.
Hát izgalmas ország, bizony. Az biztos, közben írta a hallgató, hogy a foci VB-t meg már mindenki elfelejtette, nem, felejtettük el, megpróbáltuk Katart megvizsgálni azon a szemüvegen keresztül, ahol ami néztük ezeket az országokat most, például a mesterség és intelligencián. Botond, köszönjük szépen!
Tényleg még ki kell finomítani azt a diplomáciát, hogy az Európai Parlamentben ne zsákpénzzel próbálják a katari emberjogi jogsértésekről való hallgatást megvásárolni, ugye ez nem sikerült hibátlanra
tavaly. Még tanulnak. Hát most nem egy régi ország. Úgyhogy...
Nem Wagner csoporttal mentek Brüsszelbe. Tehát,
na, hát na, végül is, akár az is előfordulhatott volna. Tehát
mennyivel azért jobb lett volna, nem? Hogyha egy zsák pénzzel érkeznek. Meg, na mindegy, ez már csak filozófia.
Hagyjuk, hogy kiölt meg kicsodát.
Egy másik adásban.
Így
van.
Köszönjük akkor én szépen. Nem szeretnék adásba lenni, nehogy rám fröccsenjen valami.
Nem, majd akkor én leszek. Na jó van, Botond, elengedünk, köszi
szépen. Köszönöm szépen, tehát sziasztok.
Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértő mondta el, hogy ő mit lát Katarban jelen pillanatban.
Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Hamarosan aranyköpésünk jön, meg játszani is fogunk. Most jöjjön egy baltimori art rock zenekar, egy formáció, amit Sam Cochran neve fémjelez. A zenekar neve az, hogy Seven Teller, most jelent meg egy pár hónapja egy új lemezük, érdemes őket követni.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés.
Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Fernando Alonso, nem mondtunk név és születésnaposokat. Mindenkinek hát nagyon van. Boldog név és születésnapot kívánunk.
A Mártáknak, a Flóráknak, igen. Ugye a névnaposoknak.
1981. július 29-én született Fernando Alonso, a munkásság előtt tisztelgünk a következő aranyköpéssel. A technológia mindenképp segítség, de mindig ott lesz egy ember a volán mögött, és a versenyző mindig is a legfontosabb szereplő marad.
Itt a mesterséges intelligenciára gondoltam, hogy erre ráhúzzuk, ugye megvádoltak többször több sportot is, hogy itt ez már alapvetően technológiáról, nem az emberről szól, és ő, mint pilóta, mondta ezt egyszer.
Én nem értek vele egyet.
Uh-huh. Hát nézd, lehet.
Ha az önvezető technológia bejön, akkor gondolod?
Távirányítású önvezető forma egyes, igen. Elektromos autókkal, szépen csendesen, igen. Rendezett sorba haladnak az autók, beengedi az egyik a másikat, hogy optimálisan mindannyian. Ez szuper lesz egyébként. Kimegyünk a Városligetbe, ott lesz körbe egy ilyen pálya, és akkor ott nézegetjük ezeket a szép elektromos autókat önvezetni. Klassz lesz.
Tudod, mi az a koktél cseresznyi? Hát azt, hogy hol szeret a cápa? Akkor figyelj, mert játék következik.
No kérem szépen, akkor a tét nem kisebb, mint naponta egy páros belépő, egy a Coca-Cola Szegedi Ifjúsági Napok Fesztiválra, a Szegedi Rendezvény és Média Központ Nonprofit Kft. Jóvoltából. A mai kérdésünk pedig így hangzik, mely folyók találkozásánál fekszik Szeged városa? A. Tisza Maros, B. Tisza Sebeskörök, Körös, vagy C. Tisza Duna.
A helyes megfejtéseket ma délután 4 óráig várjuk a játékukat radiokafé98.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a cseresznyét!
A fővárosi közlekedés egyik neuralgikus pontja a Mester utca Könyves Kálmán csomópont. Azt írja a hallgató, egyenesen katasztrófa, nem csak egyszerűen nem jár az egyes villamos. Ha a messzerről nem lehet kanyarodni a Rákóczi híd felé, azt lehet tudni, hogy meddig lesz így? 8.42-kor csak tiltótáblák, felszedett sinek, a Mester kereszteződésében dolgozó ember sehol.
Ez az olyan, mint amikor a lezárt rakpartnak elfelejtik levenni a terelőit, és valaki hétfő reggel sem tud arra közlekedni. Ez előfordul borzasztó, de hogyha az ember a navigációban például Waze-zel autózik, akkor előbb értesül ezekről a dolgokról. Egyébként András, azon gondolkodtam, hogy ezek a derék katari tevehajcsárok, ezek a gyöngyhalászaton kívül, akár a teve tejjel is tudtak volna foglalkozni. ha nem jön be nekik ez a földgáz.
Majd mi megtanítjuk nekik, nyugi.
Megtanítjuk? Mi? Jön a Mijálovics gazda rovat.
Tevetej lesz az asztalra téve.
Kérem szépen, ez a témánk.
Te megmosolygod, de majd fogsz egy nagyon csodálkozni. Az a baj, hogy a magyar sajtó rárepült erre, hogy Burgonya Kutatóintézet után most tevetejfeldolgozás. Persze.
Én nem is mondtam, hogy ebben egy jó kis tevetej láttét,
a magyar sajtó.
Nagyon szeretnék inni avokádóhéjban.
Figyelj, én amikor készültem erre a beszélgetésre, mert mindig gondolom, hogy ennél, amennyit a magyar sajtó közvetít egy-egy témáról, jóval mélyebb ismeretek is vannak, főleg az agrár kérdésekben. Tudod, hol találtam? Igyon ön is minél több tevetejet jellegű elemzéseket? A gyúrós oldalakon.
Na tessék. Akkor ezzel foglalkozunk, de csak Czoller Andi hírei után.